Péntek van ez a fintech világa, december 22-én Kajum Dani, a PIK tanácsadója van itt a stúdióban, és ez még egy Mikulás, egy török Mikulás, ugye élmény beszámoló, egy fintech summit, ami részt vettetek vendégként, meghívottként, tűk tanács, fintech fókusszal, úgyhogy izgalmas beszélgetés lesz. Honnan induljunk? Hát onnan, hogy mit kerestetek, mit profitáltatok a fintech summitból.
Egy nagyon érdekes rendezvény volt, amire meghívtak minket PIK-ként. Amikor legutóbb voltam a rádióban, akkor Hongkongról beszéltünk szerintem, és Marci már akkor belengedte, hogy nincs még vége az utazgatásnak itt céges szinten. Akkor már beszéltünk a rendezőkkel, és meghívtak minket, mint egy médiapartner, de közben ugye a PIK-et, mint fintech céget is képviseltük. Egy kollégámmal mentem ki, Siklós Bencével, és igen, december 5-6-án volt a rendezvény, kiutaztunk Isztambulba, egy eléggé szépen megszervezett rendezvény volt egy hotelben. Mindenki öltönyben, bankárok főleg, de fintech cégek képviselői is, vezetők, alapítók. És egy nagyon érdekes, nagyon stimuláló két napot tudtunk így magunk mögött.
Azt láttam ugye, hogy Törökország, Azerbajdzsán, Kazasztán, Üzbegisztán, Magyarországról is, tehát ez egy nagyon izgalmas merítés, ugye a fintech piacnak, erről azért kevesebbet beszélgetünk ezekről az országokról, az ő törekvéseikről, lehetőségeikről.
Abszolút, tehát földrajzilag ugye Magyarországhoz annyira nincsenek közel, más kapcsolatok viszont vannak, tehát a Türk Tanács az egy egyértelmű közös pont, és a Türk Tanács országok mellett, még a környező országokból, még Grúziából is volt képviselő, meg egyéb területekről. Tényleg egy nagyon érdekes keveredése volt ez a különböző
népesség. Igen, ezek a sztárnak, akkor most általában az energiáról beszélünk, a gázról, abszolút, olajról, igen, tehát ez van fókuszban, a fintech talán kevésbé, de most ebben a beszélgetésben majd ennek helye lesz. De kezdjük Törökországgal, meg a török fintech, jó, milyen benyomásaitok voltak?
Törökország méretéből adódóan is, talán nem meglepő, hogy egyébként egy jelentős fintech szektorral rendelkezik. Tehát, hogyha csak személyes élményekről beszélünk, már amikor a reptérre megérkezik az ember, az Isztambul reptérre, egyből kriptoreklámok, Türk BTC az, amivel találkozhat, emellett a Mastercard meg a Visa is folyamatosan reklámozza magát már úgy, ahogy kiszáll a reptérből az ember, átmegy a folyoson ezekkel, mint találkozik.
Sehol egy kebabos.
Igen, az be kell,
be kell sétálni
a városba. Igen. És már ott az első lehetőség, hogyha nem taxizni akar az ember, ez csak egy ilyen megjegyzésként. Taxizás az most elég problémás. Én ezt olvastam, ezt hallottam, ezért inkább tömegközlekedéssel mentünk helyekre. De tömegközlekedés is olyan, hogy vettünk egy Isztambul kártot, ami egy olyan kártya, amit fel lehet előre tölteni, egy prepaid kártya, lehet vele utazni. Valamint számos buszon akár már csak a telefonunkkal vagy bankkártyánkkal is tudunk bankkártyáról fizetni.
Ez érdekes, mert írtad a felkészítő anyagban, hogy a legnagyobb címlet, a török lira, az 200-as, ez a 2,500 forint, ugye?
Igen. Hát,
és akkor milyen egyszerű, és akkor innen, igen, szóval ekkora köteggel kell járkálni, mint régen a piacosok itt Magyarországon. Világos, hogy akkor kártya, meg kripto, meg sok minden más, ez ad neki egy plusz lökést.
Abszolút, tehát váltottam pénzt, és néztem, hogy akkor most ez a 200-as lesz a legnagyobb, megnéztem, hogy mennyit is ér pontosan, és ahogy mondtad.
Gazdagnak érezted magad, mikor adták a köteget, nem?
Hát meg furán is, hogy ez most hogy fog elférni nálam, de éppen ezért nem meglepő, hogy elterjedtek az elektronikus fizetési megoldások, sőt, ha bárki egyébként azon gondolkozna, hogy elmegy Isztambulba vagy Törökországba, de talán itt Isztambulnál maradnék, mert arról van tapasztalatom, nem biztos, hogy kell készpénzt váltani. Tehát, hogy tényleg, hogyha van valakinek olyan applikációja, mint amilyeneket mindannyian ismerünk kb., amivel tud pénzt váltani, és ATM-ből külföldön ki tud venni pénzt, akkor érdemes lehet csak tényleg telefonon váltogatni a pénzt, közel a középárfolyamhoz, mert azért itt Magyarországon is elég nehéz beszerezni, ezért nagyobb marzsokkal dolgoznak a váltók, de elég csak telefonon átváltani, és hogyha kell, akkor kint kártyával kivenni egy helyi ATM-ből.
Az érdekes, mert mondtad, fél mondat volt csak, ugye, hogy a taxi az most aggályos, az nem tudom, mire gondoltál, de hogy ott mondjuk hogy lehetett volna fizetni a készpénzen túl, amit mondjuk az izgalmas próbálkozás, hogy nyilván kártyával, vagy akár applikációval.
Ott is vannak applikációk, ott is papíron működnek a dolgok, gyakorlatban már többször megpróbálkoznak átverésekkel, túlfizetéssel.
Hallottunk már.
Köröket tesznek. Ez nem,
más országokban is,
nem egy török specifikus probléma, csak ott is ez jelen van jelenleg. Ezt olvastam legalábbis, ezért inkább biztosra mentünk és tömegközlekedtünk.
Tehát akkor no cash akar a Törökországban. És a kriptó, az mekkora divat, mekkora hype-ja van most?
Óriási. Tehát ugye Törökországról, török gazdasági helyzetről többen is hallhattak, többen is olvashattak, még akkor is, hogyha nem keresték célzottan. Ugye 2018 óta folyik ott egy gazdasági válság, ami tartósan magas inflációval jár. Tavaly októberben volt egy 24 éves rekordjuk, ez 85,5%-os infláció volt az előző év októberihez képest, ami brutális.
Az meg a miénknél is több.
Igen. Hát jelentősen, igen.
Szemmel látható szám.
Pedig Magyarország azért az EU-n belül is a magasabbak között van. A kriptó viszont érdekes módon emiatt fellendült. Tehát ha valaki a kriptópiacra néz, a kriptovaluták árfolyamára, akkor sem a stabilitás jut eszébe, inkább a volatilitás, de ahogy ez Argentínában is megfigyelhető, ahol talán még rosszabb a helyzet, az emberek a kriptó felé is fordulnak, részben azért, mert abban legalább látnak egy értéknövelési potenciált, akkor is, hogyha ez nagyon kockázatos, és nagyon gyakran nem jön be. Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni a kriptók körében. De az emberek látják, hogy oké, itt nem csak veszíthetek a pénzem értékébe az inflációban,
hanem
befuthat, amit ritkán tesz, de emellett még a dollárhoz is van egy olyan kapcsolat a stablecoinok révén, a stabil valuták révén, a dollárhoz kötött kriptovaluták révén, hogy könnyen dollárba lehet váltani, amit lehet, hogy gyakorlatban mondjuk körülményesebb.
Open banking, meg szabad bankválasztás. Az is izgalmas volt, amit fél mondatban szintén mondtál nekem, hogy bankhoz vannak kötve jobban az emberek, mint nálunk?
Igenis, meg nem is. Ez egy nagyon érdekes kérdés. A konferencián beszéltem egy helyi jogásszal, és egyrészt az open bankingről azt érdemes tudni, hogy 2020-ban vezettek be egy javaslatot, vagy egy csomagot, amit a PSD2-ről mintáztak. Európában gyakran mondjuk azt kritikaként, hogy lassan indul be, meg vannak a saját kihívásai persze a piacnak, de világszerte számos ország a PSD2-t veszi át alonnak, tehát ez egy abszolút siker ebből a szempontból. Törökországban is a PSD2 mintájára próbálnak open bankinget bevezetni, de ez jelenleg nem kötelező érvényű minden bankra, hanem attól függ, hogy szeretnének-e belépni, és 2022. decemberében, tehát körülbelül egy éve élesedett egy open banking gateway, ahol 6 bankhoz lehet kapcsolódni. Tehát open banking szempontból ezt érdemes tudni, ott még kialakulóban van a piac, amikor egy-két megoldásunkról beszélgettem emberekkel, akkor tovább kellett magyarázni, mint átlagosan mondjuk, de a bankot illetően, amit mondtál, ez nagyon érdekes, hogy Törökországban az emberek aszerint választanak bankot, hogy hova utalják a pénzüket a munkáltatóik. Tehát ott nem az van megszabva, hogy mi megadjuk a
saját bankszámot. Nem mondom meg, hogy hova utalja a munkáltató, hanem akkor egy munkahely az be van kötve valamelyik bankhoz.
Igen,
alapadottságként, és akkor már nekem ahhoz kell valamilyen módon alkalmazkodni a törökként.
Igen, feltehetően a HR-nél megmondják, hogy tessék szépen itt egy bankszámlát nyitni, és ott akkor megkaphatja a munkavállaló a fizetését. Ez természetesen nehéz elképzelni nem Magyarországról, és azt is gondolná az ember, hogy ez egyfajtaképpen röghöz köti az embereket, kisebb lesz a bankváltási hajlandóság, de a beszélgetéseim alapján ez pont fordítva van, mert az emberek munkahelyeket váltanak, új bankszámlaszámok kellenek nekik, de nem mindig jutnak el addig, hogy elmenjenek a régi bankjukhoz, és ott bezárják a bankszámlát, és átvigyenek minden pénzt. Inkább, mint a tazókat gyűjtik a bankszámlaszámokat, meg a különböző banki kapcsolatokat. Tehát ahogy Európában a bankváltási hajlandóság az nagyon, nagyon alacsony, Törökországban inkább nyitottabbak az emberek erre, és ez emiatt is nyitottak az újonnan felbukkanó digitális banki megoldásokra.
Kicsit akkor terjeszkedünk, türk fintech tanács, ezt a szó összetételt még nem is hallottam, szóval ott akkor most már nagyobbra tesszük a fókuszt.
Hát a türk tanácsnak a fő tagjai azok Azerbajdzsán, Kazaksztán, Kirgizisztán, Törökország és Üzbegisztán, tehát ebben a sorrendben akár mehetünk is tovább, törököket már érintve. Tehát Azerbajdzsán, meg egyébként az összes piac is inkább feltörekvő piac. Tehát fiatal lakossággal rendelkeznek, növekszik a mobiltelefonos penetráció, egyre több embernek van mobiltelefonja, egyre több embernek van megfelelő internet hozzáférése, és ahogy ez 2010-es években nyugaton, Amerikában és Európában az alapja volt a fintech elterjedésének, úgy ez az alapja a keleti országokban és a türk-tanács országaiban is a fintech elterjedésének. Azerbajdzsánban még egy fejlődő piacról beszélünk, ott még kialakulóban vannak a digitális pénzügyek, van pár érdekes cégük, mint a Golden Pay, egy fizetési szolgáltató, az Express Bank, egy digitális banki kínálta rendelkező bank, van a Million, ami egy terminál hálózat, ami különböző megoldásokat nyújt így KKV-kon, vállalatokon keresztül. Kazaksztán talán érdekesebb lesz nekünk, mert a fintech világában is szó volt Kazaksztánról, talán közvetetten, de a fintech széna, a nemzetközi fintech széna egyik kedvenc bankja, az kazak, a Kaspi.kz vagy Kaspi Bank, ezt nevezhetjük többféleképpen is. Ez a bank testesíti meg azt a Beyond Banking élményt vagy vonalat, amit sokan szeretnének replikálni, tehát elég a magyar piacra ránézni. Itt van az MBH banknál a Bupa, ami KKV szegmensben próbál Beyond Banking belőre menni, valamint az OTP bank ugye a Fizzel próbál a lakossági elkereskedelmi vonalon előre haladni. A Kaspi az ugye a banki tevékenységét nagyon erősen, nagyon szorosan összekötötte az elkereskedelemmel. Fintech meg az elkereskedelem egyébként is kéz a kézben jár, hiszen ha valamit meg akarok venni, ki is kell fizetnem, és ezt online fintech megoldásokkal teszem meg. De a Kaspi az egy ilyen jelentős szereplő, ami éppen a Türtanács területén, Kazaksztánban található, 2020-ban egy 6,5 milliárd dolláros értékeltségű IPO-t tudtak nyelbe ütni Londonban.
Csak egy mondatra mennék vissza, türk tanács, türk fintech tanács, hogy amikor ezeket az országokat említed, és nyilván mindegyik különböző, Kirgizisztán, Kazaksztán, Azerbajdzsán, és mondtad, hogy ugye, hogy lefedettség, internet hozzáférés, mobil penetráció, azt hogy kell elképzelni mondjuk Magyarországhoz képest százalékban, körülbelül, csak nagyságrendek, meg amiről most beszéltél, meg ezekről a bankokról, ezekről a megoldások, ehhez ez mind alapvetés és szükséges, de akkor mondjuk az út kétharmadánál tartanak körülbelül, vagy hol?
Ez egy jó kérdés, azért kicsit más a helyzet, mert ugye Magyarországon az EU tagjaiként sokkal inkább idézőjelesen ki vagyunk téve a külföldi Európai Unión belül lévő többi szolgáltatónak, könnyebben be tudnak lépni a piacra, könnyebben tudnak terjeszkedni, így nem beszéltünk egy exkluzívan magyar
tehát
helyzetről.
Szabad vállalkozás. Jó, igen, tehát lehet, hogy uniót kellett volna mondani.
Viszont óriási potenciál van ezekben az országokban, jelenlegi felkészültségi szintjüket ezt így nehéz belőni, de azért talán jó példa lehet az, hogy félútra vannak tőlünk, vagy kétharmadra. Az erős alapok megvannak, ahogy beszéltük, de a potenciál az még inkább talán ott van, mert sokkal fiatalabb a lakosság, sokkal erősebb a fiatal réteg a korfájukban, ezért van egy olyan réteg, akik nyitottabbak az ilyen megoldásokra, könnyebben tanulnak, és a jövőben is ők lesznek a felhasználók. Még nálunk Magyarországon kicsit ez egy más helyzet.
Az érdekes volt, hogy a társadalom hány százalék, ez szóba került ilyen beszélgetéseken, ott hány százaléka nem bankol, vagy nincs banki kapcsolata, vagy a radar alatt van, ugye ezt mindig megkülönböztetjük, ezt a dolgot.
Igen, nem esett erről szó, tehát ezért az lenne a tippem, ez tényleg csak egy tipp, hogy nem olyan nagy probléma a bankolatlanság, mint mondjuk más területeken.
Más földrészeken akár, igen.
De hogyha tényleg elképzeljük, hogy hol van a türk tanács, tőlük nyugatra Európa, tőlük keletre Távol-Kelet, Dél-Ázsia mondjuk délebre, Dél-Kelet-Ázsia, és keletre már abszolút probléma a bankolatlanság, vagy a bankok banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézsége. Nyugat-Európában egyáltalán nem probléma, és itt a kettő között ez pedig már egy érdekes terület lehet. Ugyanúgy, hogy a szuperappokat is rá lehet húzni erre, keleten óriásit mennek a szuperappok, Nyugat-Európában kevésbé, van egy-két nagy pénzügyi szuperapp, de azok sem olyan mértékben vannak beleszövődve az emberek életében, mint keleten, és a kettő között a Türtanács országaiban kezdenek megjelengetni szuperappok, amik nem csak pénzügyekre térnek ki, hanem elkereskedelemre, személyszállításra és egyebekre. Tehát egy érdekes átmenetet képez ez az egész.
Oké, akkor Kirgizisztán, ugye? Azt még nem vettük végig.
Igen, Kirgizisztán ugyancsak egy inkább fejlődő piac. Viszonylag új és fejletlen fintech piaca van, de ahogy mondtuk, az adottságok már megvannak. Inkább bankoktól várható itt a fintech innováció. Ők vezérlik ezt a jelentőségből adódóan, mint például az Optima Bank vagy a Demir Bank. Ugye Törökországról beszéltünk, egy abszolút érdekes országról van szó, csak hogy pár céget említsünk. Idén lett meg az első fintech unikornisuk, ami egy ugye 1 milliárd dollárt meghaladó értékű vállalat. Ez a Papara, ezt lényegében a török Revolutként tudnám elnevezni. Tehát nem igazi bank, elektronikus pénzkibocsátó, viszont hasonló kínálattal rendelkezik. Emellett van egy Param nevű cég náluk, ami felvásárolta a Chatwisto-t, egy BNPL szolgáltatót, valamint a Kolendi Bank, az ország első digitális bankja, az idén indult el Törökországban. Egy konkrét digitális banki engedélyt kaptak, és így tudtak elindulni.
Egyértelműen akkor Törökország, ugye a vezető erő fintech területen a türk tanácsban?
Abszolút igen, tehát ők a legerősebbek, és talán utána Kazaksztánt meg tudjuk említeni, főleg a Kaspi Banknak a segítségével. Üzbegisztán pedig ugyancsak egy fejlődő piac, fejlődő ország. Van pár érdekes megoldásuk, mint például az Üzkárd, ami egy ilyen kártyarendszer, nemzetközi fizetési rendszer, nem teljesen Visa és Mastercard versenytárs, de a közelben van.
Kíváncsiak, hogy rátok leginkább miben voltak kíváncsiak Peaknek, hol van játéktere, hogy mit tapasztaltatok, mi az, amit ti tudtok oda vinni vagy odaadni?
Ez egy jó kérdés, tehát alapvetően média partnerségek kerestek meg minket, de végül többet beszéltünk a Peakről, a cégünkről. Hát először is van egy világhírű nemzetközi mobil játékgyártó, amit Peak Games-nek neveznek, és egy török cég, ezért gyakran úgy kezdődött egy beszélgetés, hogy mi most a Peak Games-től vagyunk egy banki konferencián, de mondtuk, hogy nem, ez nem így van. És utána elkezdődhetett a beszélgetés, hogy mivel is foglalkozunk, és jó visszajelzéseket kaptunk, tehát maga a platform elképzelése a Peaknek, meg a megoldásaink is. Tehát ha jól láttam, a családi banki vonalon Törökországban az inkubens bankok egyáltalán nem mozognak, csak nézegetik. Egyedül a Paparának van hasonló megoldása, mint ami nálunk így házon belül megvan. Az is azért, mert valószínűleg így revolutszerűen náluk is megvan, mint a Revolutnál. És a különböző megoldásunkról is jókat beszéltünk, tehát a következő évben reméljük is, hogy tudunk folytatni néhány beszélgetést, amit ott a konferencián kezdtünk meg, de mindenképpen érdekes volt az ott lévőknek, hogy egy magyar cég kiment Isztambulig, nincs olyan messze, viszont mégiscsak egyedül voltunk ezzel, ha jól láttam.
Ezt akartam kérdezni, hogy Európában akkor megint csak nem voltak sokan, ugye? Vagy senki nem volt, csak ti voltatok?
Akikkel én találkoztam, azok között nem volt európai, ezt tudom mondani. Tehát olyan európaiak persze, Németországban élő török származású emberek természetesen voltak, de másokkal így nem igazán találkoztunk.
Hát ez egy jó lehetőség, akkor ez egy jó hídfőállás ott a Türk Fintech tanácsban, nem magyar vállalkozásként, Peakként, az egy érdekes helyzet.
Abszolút igen, tehát nagyon hálásak is vagyunk a meghívásnak, gondoltak ránk, feltetően látták a fintech.hu keresztül a média jelenlétünket. Ugye az volt a kapocs, a kezdeti kapocs, de utána meg tudtuk mutatni, hogy többről is szól a cég, és ennek nagyon örülünk.
De most már több helyen voltál, meg több konferencián vettél részt. Itt mi volt a legizgalmasabb a te számodra?
Talán az, hogy ez egy erősebben banki vonalú konferencia volt. Eddig voltam Web3 konferenciákon, meg sokkal erősebben fintech konferenciákon, de most igazán tudtam beszélni az olyan emberekkel, akikkel egyébként Magyarországon is, de most külföldön igazán bankárok. Hogyan látják ők a saját piacukon a helyzetet? Mennyire nyitottak a fintech felé, és abszolút nyitottak egyébként. Törökország például magában is egy nagyon előrenéző, előrelátó fintech piaccal rendelkezik.
Nagyon szépen köszönöm. Türk Tanács fintech piaca, fintech fókuszú beszélgetés Kajom Danival, a Peak tanácsadójával. Köszönöm szépen neked az érdekességek, az információk, a hírek a fintech.hu-n. Köszi.
Köszi.